A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Magyaris Tamás külpolitikai szakértővel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárával. Az Egyesült Államok külpolitikájáról, diplomáciájáról beszélgettünk az előző részben. Folytassuk itt is az iráni atomalkuval, hiszen az nagy vihart kavarta az elmúlt napokban, hogy az Egyesült Államok bejelentett, hogy kilép az iráni atomszerződésből, és ezzel egyidejűleg aláírta Donald Trump azt a rendeletet, amellyel visszaállította az Irán elleni büntető intézkedéseket. Azért is érdekes ez, mert tulajdonképpen ezt megelőző napokban egy diplomáciai nagyüzem volt Washingtonban, ott tárgyalt Emmanuel Macron, ott tárgyalt Angela Merkel Washingtonban, próbálták meggyőzni az amerikai elnököt, hogy ne rúgja fel az atomalkut, hát nem jártak sok sikerrel, sőt egyáltalán nem jártak sikerrel, de mintha mindez sokkal nagyobb hullámokat vert volna Amerika és szövetségesei körében, vagy amerikai szövetségesei között, mint például az érintett Iránban. Így van ez?
A Trump adminisztráció kezdettől fogva úgy gondolta, hogy az iráni atomalkú nem megfelelő, nem szolgálja.
Ez pusztán azért, mert egy rossz szerződésnek tartotta, vagy azért, mert hogy Barack Obama kötötte, és akkor a múltat végképp eltörölni, vagy mi volt a szempélet?
Igen, mindenkettő, tehát rossz szerződésnek, egyrészt rossz szerződésnek tartották, méghozzá két okból kifolyólag, és ez érdekes abban a szempontból is, hogy most már felmerült az, hogy az ifja Trump a kampány során találkozott közel-keleti emberekkel is, akik hát inkább a Trump kampányt próbálták segíteni, és nem a demokrata kampányt. De hogy ne ribuszokba beszéljek, az első támog két legfontosabb szövetségese, akik inkább a republikánsokhoz állnak közel, a szaudiak és az izraeliek, eleve erős kétkedéssel és elnézésekkel fogadták az atomalkut. Hozzá kell tenni azt, hogy hírhetten rossz volt a kapcsolat Barack Obama és Benjamin Netanyahu között. Megtörtént az, hogy Benjamin Netanyahu Washingtonban a kongresszus két házában mondott beszédet. Hozzá kell tenni azt, hogy republikás többség volt a két házban, anélkül, hogy a fehér ház környékére járt volna. Ilyen soha előtte nem történt meg. Tehát ez jelezte többek között azt a fagyos légkört, ami a két vezető között létezett. Mindenesetre ez a két ország eleve azért tartotta rossznak az iráni 2015-ös megállapodást, mert a megállapodás gyakorlatilag csak felfüggeszti, úgymond, vagy eltolja azt a határidőt, amikor Iránnak adott esetben nukleáris képessége lesz. Itt valóban részletekben nem érdemes belemenni, hogy melyik erőművet hogyan állították le, hány ezer centrifugát kellett föladni az irániaknak 10-15 évig. A nehézvíz előállító üzemet ugyancsak bezárták egy átmeneti időszakra, és így tovább. De pontosan ez volt a lényeg, hogy átmeneti időszakról volt szó. Tehát ők eleve azt mondták, hogy ez azért rossz, mert nem old meg semmit. Mindössze szőnyeg alá söpri a legfontosabb kérdést, az, hogy Irán nukleáris hatalom lesz-e vagy nem. A másik kérdés, amiért ellenezték, az volt, hogy ugye a szankciókat feloldották, és Irán egyik napra a másikra időzőjelbe 100 milliárdos bevételekre tett szert, egyrészt a korábban befagyasztott bankszámláktól kezdve, másodszor ugrásra készen álltak a nagyváltók, hogyha az európaiakat nézik, mondjuk a Total, mondjuk az olajkitermelésnél, és Izrael és Szaúd-Arábia úgy gondolta, és ebben van bizonyos igazság, hogy Irán ezeket a pénzeket nem arra használta, hogy belső fejlesztéseket hajtson végre, hanem megpróbálja ezekkel az összegekkel is azokat a pozícióit erősíteni a közel-keleten, amelyekkel később úgymond egy középhatalmi szerepet játszhat, főleg Szaúd-Arábia rovására, tehát Szíriában, Libanonban, Jemenben, Irakban építi ki ezeket az állásokat. Tehát magyarul ők úgy gondolták, hogy ezzel, hogy Iránt bizonyos szempontból Iránnak helyzetét megkönnyítették. Ezzel Iránnak lehetőséget adtak arra, hogy még agresszívabban tudja.
De nem félő, hogy most az atomalkú felrúgásával még rosszabb lesz a helyzet? Mert itt Mike Pompeo, ugye ön is utalt rá, Mike Pompeo külügyminiszter nagyon fenyegetően nyilatkozott, és azt mondta, hogy példanélküli nyomást fognak Iránra gyakorolni. Irán azért fog küzdeni egyáltalán, hogy a gazdaságát életben tudja tartani, mert olyan nyomás alá fogják helyezni a szankciókkal. Ez az egyik oldal, a másik oldalon viszont Irán szabadon és jókedvűen folytathatja az urándúsítást ezek igen. után. Tehát milyen következ? Nem lesz rosszabb a helyzet?
Igen, tehát egyrészt Irán most ilyen például még betartja. Tehát az irányok bejelentették, hogy ők azért tartják magukat a megállapodáshoz, plusz az európaiak, oroszok és a kínaiak. Most ez a fontos dolog, ugyanis hogyha a szankciós politikát nézzük, akkor Irán szankciós politika alatt volt 78 óta. Különböző szinteken, ugye mondjuk Észak-Korea, vagy hogyha egy harmadik példát mondja Kuba. A gazdasági szankciós politikával gyakorlatilag egyetlen egy ilyen rezsimet nem lehetett megfojtani. Tehát a kubaiak még mindig léteznek, Észak-Korea mindig létezik, és ami fontos dolog, hogy az amerikai szankciós politikáknál, hogyha az Európai Unió, Kína és Oroszország benne marad a szerződésbe, akkor, hogyha a 4-5 legnagyobb hatalmi központ közül 3 tartja magát a szerződéshez, és ennek megfelelően feltetten kiaknázzák a gazdasági előnyöket is, akkor a gazdasági, tehát az amerikai gazdasági szankciós politika eleve megkérdezhető.
Na de ugye kérdés, hogy lehet-e ebből egy újabb feszültség, mert ugye a jelek szerint azért az amerikai diplomácia elvárja a szövetségeseitől, például az európai szövetségeseitől erre utalásokat tett, egyértelmű utalásokat, hogy ezeket a szankciókat ők is érvényesítsék. Hát ugye néhány nappal ezelőtt éppen a berlini amerikai nagykövet utalt arra, hogy nagyon szeretnék, hogyha a németországi vállalatok is leállítanák a gazdasági kapcsolataikat Iránban. És hát ugye itt elsősorban német és francia érdekek sérülhetnek, hát a franciák, éppen most olvastam, hogy a francia Total egy 5 milliárd dollár értékű szerződést kötött az iráni földgáz termelésre. Tehát hát itt súlyos Airbus, érdekek igen, sérülhetnek.
Az és az Airbus, igen. De most nyilvánvaló egyrészt ez a Richard Grenell-féle mondjuk megjegyzés a berlini nagykövetről van szó, ezért nem váltott ki osztatlan örömet Németországba, ahol hát eléggé magas helyről megkapta a választ, hogy hát egy olyan érkezett amerikai nagykövetnek azért nem az a dolga, hogy a német belpolitikába és gazdaságpolitikába rögtön beleszóljon. Hát többek között ez mondjuk egy fajta elmozdulás, hogy sokkal nyersebben képviselik a Trump adminisztráció tagjai az érdekeket, és nem nagyon csomagolják be a véleményüket, amit korábban is esetleg megtettek, de szépen becsomagolták adott esetben vattacukorba, vagy mézbe, és bármit használtak erre. Most valóban a kérdés az, hogy az európaiak akarnak egy olyan mechanizmust életbe léptetni, amely megvédeni úgymond az európai vállalatokat az amerikai szankciókkal szemben. Az amerikai szankciók megint csak, és ez a fajta szankciós politika nem teljesen új. Kubát említettem korábban, 1996-ban az úgynevezett Helms-Burton törvénnyel ugyanezt csinálták, hogy a harmadik országbeli vállalatokat is szankcionáltak, amennyiben azok Kubával üzlete kapcsolatba léptek. Tehát ebben az esetben is erről lenne szó. Az európaiak ezt szeretnék kivédeni. Most a kérdés persze az, hogy technikailag erre elképzelhető lesz valamilyen megoldás, viszont hogyha a reálpolitikát nézzük, akkor hogyha az Airbusnak, vagy a Totalnak, vagy bármilyen nagy vállalatnak azért választani kell az amerikai piac és az iráni piac között, akkor azért nem nagyon valószínű, hogy a utóbbit fogják választani. Tehát lehet, hogy az elvet fenntartják, de szép csendben azért felmondják ezeket a szerződéseket bármire hivatkozva. Tehát itt egy európai-amerikai erőfitoktatás, vagy mondjuk hát egy ilyen hatalmi játszma is kezdődik, és nyilvánvaló, hogy ehhez, ez megint csak, hogyha az egész összefüggést nézzük, ez többek között a kereskedelmi háborúval is összekapcsolható, az amerikai
vámpolitikával
összekapcsolható, a NATO-val kapcsolatos kiválságokkal összekapcsolható.
Most bocsássam meg, hogy szavába vág, de a vámtarifák ügyét azért talán azért érdemes egy kicsit részletesen itt maradnunk, mert hogy ez nagyon közeli, ugye, ha jól tudom, akkor május 31-ével lejár az ideiglenes mentesség, amit eddig az európai cégek élveztek a alumínium és acél termékek exportját tekintve, és hát ez néhány nap. Igen. Elképzelhető, hogy ez egy újabb feszültségforrás lesz. Itt elsősorban megint csak a német és a francia export érintett.
Igen, elsősorban a német, és ott, hogyha hát de nyilván Magyarország ebben nem érintett, de közvetve érintett lehet, hiszen a német autóimport az, ami többek között sérülhet. Érdekes módon annak ennél, hogy például a legnagyobb BMW gyár az a Spartanburgben van, Pennsylvaniában a világon. Tehát annyira összefonódtak ezek a dolgok, hogy a japán autógyárak Amerikába állítják elő nagyon nagy mértékben, vagy nagy számban a termékeiket, ugye, hogy az európaiak. És itt ez az acél és alumínium vám, ez a szövetségeseket egyelőre még nem érintené, de úgy tűnik, hogy Donald Trump ezeket a vámokat egyfajta akupozícióként fogja föl. Uh-huh. Többek között, hogyha a Kanadát és Mexikót nézzük, akkor az észak-amerikai kereskedelmi szerződés újra tárgyalásakor ugyancsak terítékre kerülnek ezek a kérdések, illetve a trumpi kereskedelem vagy gazdaságpolitikák egy sarkalatos pontja az, hogy szilárdan meg van győződve arról, hogy az amerikai kereskedelmi deficit, ami több száz milliárd dollárra rúg világszerte elsőben a Kínával kapcsolatban, de németek a viszonylatában is, az Egyesült Államok gazdaságának árt. Tehát ezeket le kell faragni, és ennek érdekébe rákényszeríteni ezeket a partnereket, hogy vagy többet vásároljanak az amerikaiaktól, mint ahogy most a kínaiak ígéretet tettek, bár nem hiszem, hogy 200 milliárd dollár értékben, mint ahogy az amerikaiak szeretnék. És a németek esetében is a kérdés az, hogy most mennyire lesz ez a kereskedelmi háború éles vagy kevésbé éles. Még visszatérve egy pillanatra az iráni dolgokra, hogyha megnézzük, hogy mennyit fektettek be Iránba is, vagy mondjuk egy évben mennyit fektett be Iránba Németország vagy Franciaország most ilyen pillanatban, hogy úgymond szabad a befektetés, nagyjából egy-két nap alatt fektetnek be ennyit az Egyesült Államokba. Uh-huh. Tehát itt nem csak a kereskedelmi dolgokról van szó.
Tehát nem összemérhető piacokról van szó.
Tovább, tehát én nem nagyon hiszem azt, hogy Irán miatt törésre viszi a dolgot az Európai Unió és az Egyesült Államok. Hát nyilvánvalóan lesznek bizonyos fajta csetepaték, de hát ez kicsit olyan, mint hogy az európaiak a bourbon whiskyre és a farmer nadrágra és nem tudom milyen termékekre vetnének ki pótlagos adókat, mondjuk az azért nem fogja föltözvágni az első támoknak a gazdaságát, hogyha kevesebb amerikai whiskyt isznak Európában.
Irán kapcsán az imént már szóba került Izrael, mint szinte az egyedüli állam, ami üdvözölte az iráni atomalkú felmondását, vagy felrúgását. És hát az is érdekes, hogy a napokban hogy az Egyesült Államok áthelyezte nagykövetségét Tel Avivból Jeruzsálembe. Igen sok kritikával szembesült ennek kapcsán is az Egyesült Államok, elsősorban az Európai Unió, vagy az európai országok részéről, de ha jól emlékszem, akkor Moszkva is bírálta ezt a lépést. Mi lehet az üzenete egyáltalán mindennek, vagy milyen stratégia állhat-e mögött? Ha áll stratégia mögött.
Igen, ez jó kérdés, hogy milyen stratégia. Egyrészt van egy kétpárti kongresszusi úgymond határozat a Kansas jövő közepétől, amely felszólítja az amerikai elnököt, és hangsúlyozom két pártet, republikánus és demokrata, hogy a követséget helyezzék át Tel Avivból Jeruzsálembe. Ezt az eddig, tehát 95-től, vagy ha jól emlékszem, 18-ig, ebbe a 23 évben, fél évenként az amerikai elnökök mindig újabb fél évre eltolták a döntést. Tehát egyrészt Egyesült Államok belpolitikájában van egy eléggé határozott támogatása ennek a lépésnek, és a belpolitikán belül pedig különösen a Trumpi úgynevezett magszavazóknál, tehát akik tűzön-vízen keresztül kitartak Trump mellett. Trumpot, amikor megválasztották, kb. 40%-os volt a elfogadottsági indexe, most 41-42, tehát ugyanazok mindegy, hogy mit csinál Trump, kitartak mellette. Ezeknek egy eléggé nagy része az úgynevezett keresztény cionisták, tehát fundamentalista keresztények, akik Izraelt tartják a legfontosabb szövetségesnek és másodszopig vallási alapon a kiválasztottaknak, Egyesült Államok az amerikaiak mellett, és óriási nyomást gyakoroltak, és gyakorolnak gondolom most is a kormányzatra, hogy Jeruzsálembe költöztesse át a nagykövetséget, és ezzel szimbolikusan és gyakorlatilag is ismeri el, hogy Jeruzsálem a Izraelnek a fővárosa.
Hozzá ezzel egyébként azt, erősödhet Izrael közel-keleti pozíciója?
Nem vagy biztos, ez hogy erősödhet, mert ezzel úgy gondol, tehát a másik oldal úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok ezzel föladta az úgynevezett honest brokernek tehát a pártatlan hát közvetítő szerepét. Hozzá kell tenni, ezt azért eddig sem volt teljesen pártatlan, mert hogyha mondjuk a hatnapos háborúra gondolunk, a Yom Kippur-i háborúra gondolunk, azért nem egyenlő mértékben támogatta, sőt egyetem támogatta akkor a palesztinokat, az arabokat az Egyesült Államok, de ettől eltekintve még jobban elkötelezte magát az Egyesült Államok Izrael mellett, ami elképzelhetően jobban összehozza az arab országokat, bár Irán tulajdonképpen Izraelnek segít ebbe a kérdésbe, ugyanis a fő ellenlábosa Iránnak Szaúd-Arábia és nem Izrael. És Szaúd-Arábia viszont elvileg az arab érdekeknek az egyik fő képviselője és támogatója a Közel-Keleten, viszont a rossz vagy jó nyelvek szerint a szaudiak és az izraelek a háttérben azért szorosabban együttműködnek, mint ahogy látszik a valóságban, hiszen mindkettő abban érdekelt, hogy egy harmadik hatalom ne kerüljön a közel-keleti hát regionális játszmába, és többek között azért sem szeretnék a iráni atomprogramot, mert Izrael attól fél, hogy ebben az esetben Egyiptom, Szaúd-Arábia, Törökország is, hiszen a technológia azért már nem teljesen titok, ilyen programot kezd el, és az, hogy a közel-keleten több atom jelenjen meg, ezzel Izraelnek a biztonsága nagymértékben sérül, nem ilyen pillanatban Izrael, hát valljuk meg őszintén, monopóliumot élvez ennek a fegyvernek a tekintetében.
Itt még a térségnél maradva, az elmúlt hetekben Szíria kapcsán is nagyon komoly, hát nem csak érdekellentétek, hanem konfliktusok bontakkoztak ki, például Washington és Moszkva között. Hogyan jellemezhető most egyáltalán az orosz-amerikai viszony?
Az orosz-amerikai viszonynál nagyon nehéz bármit lépni. Ugyanis olyan nyomás nehezedik a Trump adminisztrációra, főleg a demokraták részéről, hogy mindenképpen bebizonyítsák, hogy orosz segítséggel nyert.
Hát ugye most is zajlik a vizsgálat, a bizottsági
vizsgálat. Hivatalos, nem hivatalos, kongresszusi, különleges ügyész, újságírók hada dolgozik ezen, tehát nyilván nem a Trump melletti újságírók, és az nagyon keveset lehet talán, akik mellette foglalnak állást. csak úgy anekdota szerűen a választások alatt, hogyha jól emlékszem, 50 eléggé jelentős példányszámú újságot kérdeztek meg, hogy kit támogatnak, 49 Hillary Clinton támogatta, egyetlen támogatta Trumpot, Egyesült Államokban a médiumok gyakorlatilag, főleg az újságok nyíltan kiállnak egy-egy elnökjelölt mellett, és szerkesztőségi cikkbe fejtik ki a választások előtt, hogy ki mellett és miért állnak. Tehát nagyon nagy nyomás nehezedik rá, és abban például, hogy bármilyen engedményt tenne az oroszoknak, már pedig nyilvánvaló, hogy egy tárgyalásnál egy oldal nem lehet csak érdekeket érvényesíteni, akkor nagyon könnyen rásütnék azt, hogy kérem szépen itt a bizonyíték arra, hogy összejátszottak, mert az oroszoknak engedményt tett itt vagy itt, vagy a harmadik területen. Hozzátenném azt, hogy a véleményem szerint eleve Egyesült Államoknak és Oroszországnak rendkívül eltérőek a stratégiai érdekei. Tehát az oroszoknak nem érdek az, hogy Egyesült Államok nagyon erős legyen bizonyos területeken, mondjuk Közel-Keleten vagy Közép-Ázsiában, mert ezeket orosz félig meddig vadászterületnek tekintik. És az oroszok megpróbálják idézőjelben úgy puhán ellensúlyozni az amerikaiakat, hiszen egy az egyben tudják, orosz gazdaság az nagyjából azt hiszem az olasz gazdasággal egyenlő szinten van. Tehát megpróbálják az amerikai energiákat lekötni. Ugyanakkor viszont egy-két kérdésbe nemzetközi terrorizmus, hírszerzés azért együtt tudnak működni, hiszen Oroszországnak is jelentős muzulmán kisebbsége van. Azért Dagasztán és az a déli terület, ez nem a teljes legbiztonságosabb terület az egész világon. És például Afganisztán esetében is az oroszok együttműködtek az amerikaiakkal, a légteret úgymond átengedték az amerikai után potlásnak, és így tovább. Tehát ilyen kérdésekben lehet együttműködés. Plusz még Közép-Európában ugyancsak kieleződött az amerikai-orosz viszony, és hát ez minket is érint bizonyos szempontból, hogy az amerikai adminisztráció talán még jobban, mint az Obama adminisztráció, azon méri le a közép- és kelet-európai országoknak az első államokhoz való szövetségi kapcsolatát, hogy mennyire áll ki az orosz próbálkozások ellen, hogy az oroszok kiterjesszék, vagy visszaszerzek bizonyos pozíciókat Közép- és Kelet-Európában. Nyilván itt nem a vörös hadseregről van szó, hanem pénzügyi pozíciókról van szó, hírszerzés, gazdasági vállalkozások, és így tovább. És hát nyilván van Ukrajna kérdése az, ami az egyik legfontosabb kérdés, hiszen, ahogy szokták mondani, Oroszország Ukrajnával jelentős hatalom, Ukrajna nélkül pedig egy regionális hatalom, tehát nagyon fontos az, hogy Ukrajna a fölött a nyugatiak, vagy például Oroszország fog elsősorban valami fajta nagyobb befolyást gyakorolni, és ennek a szemvegén keresztül nézik az amerikák nagyon sokszor, hogy mi történik itt Közép- és Kelet-Európában.
Az elmúlt órában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem tanára volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A mostani beszélgetés elkészültében Király István Dániel szerkesztő volt segítségemre, én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak.